Zsoltárok könyve 16-tól 19-ig. A 16. Zsoltár Dávid meditáló Zsoltára. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Dávidnak egész élete során megvoltak a saját ellenségei. Néha ok nélkül, például Saul és később Abszolon a saját fia is az életére tört. Dávid népszerű király volt, megáldva a barátok megszerzésének képességével, ugyanakkor egyesek pontosan egy sok barát miatt lettek az ellenségei. Dávid jóképű, sportos és dinamikus ember volt, sokakat mindez irigységre késztetett. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram. Az eredeti héber szöveg szerint az első Úr az Isten neve, a második Úr pedig a titulusa, amely a hozzáfűződő viszonyomat fejezi ki. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Minden, ami jó én bennem, az Úrtól van, és semmi jó sem származik más forrásból. Pál azt mondja, hogy amink van, azt mind kaptuk valahonnan, és ha kaptuk, akkor mivel dicsekedhetünk? Minden jó az életemben Isten munkálkodásának eredménye, nem dicsekedhetek a saját igazságommal vagy munkálkodásommal, mert az egyetlen igazság a Jézus Krisztusba vetett hitem, amely szintén Isten ajándéka. Most pedig Dávid azokról szól, akik idegen isteneket tisztelnek. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Nem fogom kijelenteni azoknak az isteneknek a nevét, nem fogok vérből italáldozatot bemutatni. Ezt meg is tiltotta Isten a törvényben, amikor azt mondta, hogy ne igyál vért. Isten a pogány áldozatokra utalt, amelyek során feláldozták az állatokat az Istennek, és az állatok vérét az isteneik tiszteletére megitták. Tragikus, hogy ezt a törvényt a Jehova tanúi nem törődön vezetői úgy fordították le, hogy nem szabad vérátömlesztésben részesülni az embereknek. Ennek következményeként nagyon sok embert ölnek meg minden évben, mert az emberek elutasítják a gyógyítása formáját. Pedig Isten itt azokra a pogány szertartásokra utal, amelyek során a feláldozott állataik vérét itták meg az emberek. Dávid is erre utal, és nagyon tragikus, amikor vak vezeti a világtalant. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik kopogtatnak az ajtókon az őrtorony újsággal a kezükben, mert becsapják őket. A New Yorkban székelő vezetők elhitetik velük, hogy egyedül ők tudják az igazságot, és minden gyülekezet a Jehova tanúit akarja becsapni, mert minden gyülekezet el fog pusztulni, és csak ők fognak megmaradni. A tragédia az, hogy ezt a tévtanítást terjesztik mindenfelé, de ennek a tévútnak az eredménye halál lesz. Uram, te vagy osztárészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztárészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Gyakran észreveszem, hogy Isten éjszaka szól hozzám. Amikor fiatalabb voltam, nem is emlékeztem arra, hogy mikor feküdtem le, mert a reggeli ébresztő csengésig egyhuzamba aludtam. Viszont ahogy öregedek, már valahogy nem tudom egyszerre átaludni az éjszakát, mert az éjjeli zajok felébresztenek. Fiatalkoromban részt vettem nyári gyerektáborokban, ahol egy-egy gyermekcsoportot vezettem, és néha azt mondtam nekik. Gyerekek, ha okosak vagytok, csak várjátok meg, amíg lefekszem, mert akkor tudtomon kívül azt csinálhattok, amit akartok. Úgyhogy ők okosan megvárták, amíg lefeküdtem, és aztán az egész tábor terrorcsapattá formálódott. Én pedig semmit sem tudtam az egészről, olyan mélyen tudtam aludni. De a dolgok megváltoztak. Régen, amikor valaki felébresztett valamiért, csak átfordultam a másik oldalamra, és ismét el tudtam aludni. De most, ha éjszaka felébreszt a telefoncsörgés, akkor már nagyon nehezen tudok visszaaludni, csak fekszem és forgolódok. Régebben nagyon felbosszankodtam a forgolódás miatt, de már rájöttem, hogy ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy az Úrral beszélgethessek. Megnyitom előtte a szívemet, és ő csodálatos dolgokat önt bele az éjszaka során. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Itt egy proféciát találhatunk. Péter ezt idézi pünköstkor, amikor tanácstalanul álltak a hatalmas zúgó szélként végbement jelenséggel szemben, és a galileai tanítványok egyszerre csak különböző nyelveken kezdtek szólni, és mások azzal vádolták őket, hogy új bortól részegedtek meg. De ekkor Péter ezt mondta. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Aztán egy igehelyet mutatott nekik a megfigyelt jelenséggel kapcsolatban, és utána elkezdett nekik prédikálni. Az üzenete Jézusról szólt, amelynek során 7 pontról beszélt. Az első pontban beazonosította azt, akiről beszélni fog, a názáreti Jézusról, és nem egy kis Jézus nevű zsidó gyerekről. Jézus igen népszerű név volt, mert Józsuét tartották az egyik legnépszerűbb nemzeti hősüknek, hiszen ő vezette be őket az ígéret földjére. Sok zsidó anyuka abban reménykedett, hogy az ő gyereke Izrael megváltója lesz. Ezért Józsuénak nevezte el fiát, amelynek görög változata a Jézus. Ezért nevezték Jézust názáretinek, hogy a többiektől megkülönböztessék. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta. Ez Péter üzenetének és az új szövetségnek a központi motivuma. Jézus feltámadása, amely a mi keresztény életünk reményének alapja. Ha Krisztus nem támad fel, akkor a mi hitünk hiába való. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Péter tehát itt idézte Dávid Zsoltárát, és ezt az idézetet isteni kinyilatkozásként kezeli. Biztos, hogy Jézus is utalt erre, és ezért Péter is felhasználta ezt, hogy nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, és azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Aztán Péter így folytatta. Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Tehát amit láttok, mondja Péter, az Jézus Krisztus feltámadásának következménye. Visszatérve a Zsoltárhoz, ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a halottak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Jézus lement a holtak hazájába azért, hogy a mi lelkünk ne kerüljön oda. A holtak hazáját Seolnak nevezik héberül, amelyet sírnak is fordítanak. Jézus Krisztus halála előtt a héber Seol, azaz a görög Hádész, a föld középpontjában volt található, és 2 részre osztott terület volt. Lukács 16. fejezetében Jézus is beszél erről egy gazdag emberrel kapcsolatban. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehullott morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig egyszer, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Jézus itt tehát leírja a pokol, más néven a Seol vagy Hádész mienségét, amely a föld gyomrában található. Egy napon jelet kértek Jézustól, és ő azt mondta. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus tehát behatárolta számunkra a helyet is. Péter azt mondja, hogy Isten tette azt az ígéretet a fiának, hogy nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, és azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Pál az efezusiaknak írt levele 4. fejezetében írja, hogy ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a mélységekbe, aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. A mélységbe szó a sírt jelöli itt. Azokról szól ez, akik ott voltak Ábrahám kemelén, és az Isten ígéretére vártak, míg Jézus kiszabadítja őket fogságukból. Ézsaiás az Ézsaiás könyvének 61. fejezetében a következő proféciát írja le. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Itt a halálból történő szabadításról szól. A zsidó levél 11. fejezetében az Ószövetség nagy szentjeiről olvashatunk, akik hitből nagyszerű dolgokat cselekedtek, és a fejezet így ér véget. És mindezeken, noha hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Amíg Jézus a kereszten nem hordozta el mindenki bűnét, addig ők nem juthattak be a mennyei tökéletességbe. Az ószövetségi áldozatok csak elfedték bűneiket, és Jézus Krisztus vére volt szükséges ahhoz, hogy megnyissa az utat a mennyországba minden ember számára. Az ószövetség azon hithősei, akik hittek Isten ígéretében, ott várakoztak a pokol egyik részében, és Ábrahám vigasztalta őket, majd megszabadultak a fogságukból Jézus Krisztus feltámadásakor. Péter levelében olvashatjuk, hogy Jézus 3 nap és 3 éjjel prédikálta a jó hírt ezeknek a lelkeknek a földgyomrában, akik Ábrahámmal együtt vártak arra, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek. Mekkora ünnepség lehetett ez? Majd amikor felment onnan, akkor kettétörte a pokol korlátait, és kiengedte a foglyokat, és ajándékokat adott az embereknek. A 16. Zsoltár így végződik. Megismerteted velem az élet útjait, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ez Jézus Krisztus felmagasztalt állapota az Atya jobb kezénél. Isten nem halált, hanem az élet útját mutatta meg fiának, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. A 17. Zsoltár Dávid újabb imája, és ismét egy olyan ima, amelyben Dávid a saját igaz voltát bizonygatja az Úr előtt. Dávid imádsága. Uram, hallgass meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre. Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. Nagyon fontos, hogy imádságunk ne csalárd ajkakból jöjjön. Azt hiszem, sokszor imádkoztam félrevezető módon, miközben azt gondoltam, hogy be tudom csapni Istent. Azt szerettem volna, hogy a valóságnál jobbnak tűnjek, de rá kellett jöjjek, hogy Isten nem tudott mit kezdeni velem egészen addig, amíg teljesen őszinte nem voltam vele. Ha azt mondtam, hogy Uram, én ezt meg tudom csinálni, csak egy kis segítségre van szükségem. Nem voltam teljesen őszinte, és a segítség sem nagyon jött, mert ha ebben az állapotban segítene, akkor azzal dicsekednék, hogy mindig tudtam, hogy meg tudom csinálni. De amikor azt mondom, hogy Uram, nem tudom megtenni, segítségre van szükségem, akkor jön és segít nekem, mert így csak állok és bámulok azon, amit ő tett, és ővé az érdem és a dicsőség. Istenem, tudom, hogy nem szeretem ezt a testvéremet úgy, ahogy kellene. Ez egy félrevezető kijelentés. Istenem, tudod, hogy utálom őt, látni sem bírom, szeretném beverni az órát. Istenem, változtasd meg a szívemet és a hozzáállásomat. És ekkor tud Isten igazán segíteni. Őszintén kell imádkozzunk. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Imánk valódi motívumát gyakran homály fedi. Ó, Istenem, ments meg a fiamat, vonn magadhoz! De közben arra gondolok, hogy nem tudom, mit fogok tenni ezzel a gyerekkel, mert már nem tudok felette uralkodni, és tudom, hogy előbb-utóbb börtönbe fog kerülni. Az újságok meg fogják írni, és milyen nagy szégyen lesz, amikor a rokonok megtudják, hogy a mi fiunkat letartóztatták. Ments meg, Uram, nem akarom ezt a szégyent elviselni. A motivációm nem az, hogy megszakad a szívem, mert a fiam el fog veszni, hanem az, hogy nem akarom pletykákkal beszennyezni a saját jó híremet. Istenem, küldj ébredést a gyülekezetünkbe! Uram, ments meg a lelkeket, töltsd meg a sorokat emberekkel! De közben azt gondolom, hogy nem tudom, mi lesz velünk, ha nem tudunk több bevételt szerezni. Ha legalább még 5 család csatlakozna a gyülekezetünkhöz, akkor nem volna gond a bevétel. Ó, Uram, ments meg a lelkeket, küldd hozzánk őket! És lehet, hogy még a püspök is észreveszi, hogy milyen jó pásztor vagyok, és az is lehet, hogy előléptetésben részesülök az egyháznál. Istenem, ments meg a lelkeket! Vigyázzunk a motivációnkkal, mert saját magunkat is becsaphatjuk, mert a szívünk igen hazug és gonosz, és gyakran mi magunk sem tudunk kiigazodni rajta. Ezért mondta Dávid a 139. Zsoltárban, hogy vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Istenem, vizsgálj meg és tarts meg engem. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Nagyon sokszor bűnbe esünk kimondott szavaink miatt is. Évekkel ezelőtt, amikor elkezdtük a szolgálatot, még nem volt gyermekünk, de már mindent tudtunk a gyerekneveléssel kapcsolatban. Akkor még csak arra kezdtünk rájönni, hogy a házassággal kapcsolatban hiányosabbak az ismereteink, mint azt eredetileg hittük. A gyermeknevelésről mindent tudtunk egészen addig, amíg megszületett az első gyermekünk. És akkor kiderült, hogy semmit sem tudunk ezzel kapcsolatban. Abban az időben beírtuk az egyik információs labba. Taníts meg a gyermekedet hallgatni, hogy megtanuljon beszélni. Aztán bajba keveredtem, mert valami helytelen dolgot mondtam, és utána elhatároztam, hogy nem engedem többé, hogy álnokság jöjjön ki a számon. Én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felén füledet, hallgasd meg beszédemet. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Őrizd meg engem, mint szemed fényét, Rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. Dávid itt nem túl szépen kezdi jellemezni az ellenségeit. Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél. Lépten nyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán és a rejtekében lapuló oroszlánkölyök. Lépj elő, uram! Szállj szembe vele és terítsd le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, uram, akik kiveszik részüket az életből. Tőzd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. A 73. Zsoltárban igen érdekes leírást olvashatunk arról, hogy a Zsoltár írója bevallja, hogy majdnem elsüllyedt a világban, amikor körbenézve meglátta a bűnösök jólétét. Megvolt ezeknek mindenük, amit csak a szívük kívánt. Az emberek mindent nekik adtak, semmiben sem szűkölködtek. Amikor mindezt látta, akkor arra jutott, hogy nem éri meg az egyenes úton maradni, sokkal jobb, ha a gonoszok útjára lép az ember. Ha megpróbálom az egyenes utat járni, úgy tűnik, hogy mindig bajba keveredek, mindig szükséget szenvedek, nehézségeim vannak, nem éri meg az urat szolgálni. Mikor ezeken gondolkodtam, majdnem elbuktam, és lábam majdnem lecsúszott az ösvényről. De aztán bementem az úrházába, és megláttam, hogy miként végzik életüket. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Ebben a Zsoltárban is azokról az emberekről szól Dávid, akik csak ebben az életben kapják meg a részüket. Isten a te örökkévaló jólétedet tartja szem előtt, ezt soha ne felejtsd el. Engem persze csak a mai nap érdekel, a mai kényelmemet és a biztonságomat keresem, én most akarok mindent, hogy élvezhessem a dolgokat a következő pillanatokban. De Isten az örökkévalóság szemszögéből vizsgál engem, és azt szeretné, hogy az örökkévaló dicsőségében részesüljek az ő királyságában. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy meg kell vonja tőlem azokat a dolgokat, amiket most akarok, hogy sokkal gazdagabb örökkévalóságban élhessek majd vele. Amikor Jézus igen keményen azt mondta, hogy ha a szemed megbotránkoztatott, akkor inkább vágyd ki azt, mi megdöbbenünk ezen, de pontosan ez is volt a kijelentés célja. Nem értett ezt szó szerint, de ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy milyen fontos dolog az örökkévalóság. Szerintem a szemem hihetetlenül fontos számomra, de nem annyira fontos, mint a vele töltendő örökkévalóságom. Ez a lényege ennek a túlzó hasonlatnak. A ti örökkévaló jólétetek az ő jelenlétében a világon a legfontosabb dolog kell legyen számotokra. E világ emberei megkapják a részüket ebben a világban, és azzal vége. De én idegen vándor vagyok itt, az én részem az eljövendő életben következik majd el, vele az ő királyságában. A 15. vers egyik kedvenc versem az egész Bibliában. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Ez ahhoz hasonló, amit Pál ír a korintusiaknak. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Mennyire vágyom arra a napra, amikor majd kinyitom a szemem, belenézek majd a tükörbe, és lám, ott vagyok Jézus Krisztus hasonlatosságára átváltozva. Most még csak homályosan látok, de akkor majd szemtől szemben, hiszen munkája befejeződik én velem, és Isten drága fiának a képére formálódva állok majd előtte. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Az emberek gyakran kérdezgetik, hogy milyen testben fogunk élni akkor, de én nem aggódom emiatt, mert meg vagyok elégedve azzal, hogy hozzá hasonlóvá fogok válni. A 18. Zsoltár. A karmesternek. Dávidé az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta: szeretlek, Uram, erősségem! Ez a zsoltár a Saul elleni menekülés idején íródott, amikor Dávid a filiszteus Ákis királyhoz menekült, hisz arról ír, hogy a pogányok között élt. Itt tehát biztonságba került. Az Úr az én kőszálom, várom és megmentőm, Istenem kősziklám. Dávid a holtenger körüli sziklás területen menekült Saul elől, és a barlangokba rejtőzködött, és a sziklákat védelemnek használta. Nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegvárom. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. Saul több ezer emberrel üldözte Dávidot, és amikor látta ezeket az embereket, tudta, hogy mind őt akarják elfogni. Körbefogták, csapdába került, és a halál kötelei vették őt körül. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenhez. Meghallotta hangom a templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Ekkor még a jeruzsálemi templom nem volt felépítve, Dávid itt Isten mennyei templomáról beszél. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki az orrából, szájából emésztő tűz, parázs ízott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt. Kerubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. Gyönyörű költői teljesítmény ez Dávid részéről. A 17. verstől. Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. A 26. verstől. A hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbot támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Aztán leírja, hogy az Úr miként győzte le az ellenetörő ellenséget, és a 43. versben így folytatja. Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Dávid a Ciklág nevű filiszteus város vezetője lett. Ő itt magáról beszél, de ez egy Jézusra utaló profécia is egyben, arra, hogy az evangélium a pogányokhoz is el fog jutni. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem. A 19. az egyik legszebb zsoltár, amelyben Dávid leírja Isten jelenlétét a természetben. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Isten minden nap, minden éjjel szól hozzánk az általa teremtett világon keresztül. Minden teremtmény az ő bölcsességét hirdeti. A múlt héten egy érdekes dologban vehettem részt. Egy kísérletnek lehettem tanúja, amelyet egy poligráf géppel végeztek, amelynek elektród végződéseit egy növény leveléhez erősítették, majd megfigyelték a poligráf reakcióját. Én közben erre a versre gondoltam, és tűnődtem, hogy vajon valójában mennyi értelem is van elrejtve egy növényben. A poligráf tű elkezdett fel és lemozogni, amint a növény levelének válaszait mérni kezdte. A kísérletet végző ember azt mondta a növénynek, hogy most mozdítsd a tűt felfelé. És a tű elkezdett felfelé mozogni. Aztán azt mondta, hogy mutass most egy kis lefelé ívelő mozgást. És a tű lefele mozdult el. Aztán azt mondta, hogy mutass hullámzó mozgást nekünk. És a tű ugrálni kezdett le és fel. Aztán az ember azt mondta nekem, hogy gondolj egy számra. És azt kérdezte, hogy ez az egyes? Én nem válaszoltam, mert közben a poligráfot figyeltük és folytatta. Ez a szám a kettes, a hármas. A tű csak finoman mozgott le és fel, és amikor az általam gondolt heteshez értünk, akkor a tű hatalmasat mozdult felfelé, majd a 8-as, 9-es és 10-esnél ismét normális maradt. Ez hihetetlen, mondtam a fickónak. Vajon milyen kommunikáció ez? Én biztos vagyok benne, hogy Isten teremtésének nagyon sok részét nem értjük még. A természet hatalmas kiterjedésű területeit csak éppen felszínesen ismerjük, mivel Isten hihetetlen bölcsességgel ruházta fel a természetet. Elképesztő dolgokat tanulhatunk és fedezhetünk fel. Isten azt mondja, hogy nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mit gondolok a poligráffal kapcsolatban? Nem tudom, de nagyon érdekes volt, és ez megnyithatja az elmédet arra, hogy Isten teremtése sokkal hatalmasabb annál, mint amit valaha is álmodni tudtunk. Vajon mekkora intelligencia van elrejtve egyetlen sejtben? Volt egy lány, aki kiukasztott egy levelet ezen a növényen, de nem azt, amelyre az elektródákat erősítették, és a tű nagyon hevesen kezdett el mozogni. Kiment a szobából, hogy behozzon valamit, és a tű megnyugodott. Amikor ismét belépett a szobába, a tű ismét hevesen kezdett mozogni. Mindezt úgy fedezték fel, hogy egy fickó egy növényhez erősített néhány elektródát, és figyelte a tű mozgását. Majd úgy döntött, hogy megöntözi, és amikor felemelte a vizes kannát, a tű majd kiugrott a helyéből. A fickó visszatette a vizes kannát a helyére, és a tű lenyugodott. Aztán ismét felemelte a kannát, de nem akarta megöntözni a növényt, csak úgy tett, mintha. És a tű nem mozdult el. Aztán sokszor tett úgy, mintha meg akarná öntözni, de valójában ez nem állt szándékában, és a tű nem mozdult ki. Végül azt gondolta, hogy most tényleg meg fogja öntözni, és a tű ismét majd kiugrott a helyéből, és megöntözte a növényt. Nem tudom, hogy mi ennek a magyarázata, mert nincs rá magyarázatom. De nagyon érdekes ez. Ki tudja felfogni Isten teremtő bölcsességét? Miféle értelmet adott a különböző élettel bíró formáknak? Ez mind lenyűgöző. A természet Isten létezéséről beszél, de nem tudja kifejezni Isten szeretetét és az ő megváltó tervét az életünkre nézve. Istennek ehhez egy különleges kijelentésre volt szüksége. De Isten létezését a körülöttünk levő életformák meg tudják mutatni. Ebben a Zsoltárban Dávid Isten törvényéről és bizonyságtételéről, valamint a parancsolatokról és az ítéletekről ír. Mindezek Isten kinyilatkoztatásának részeként megtalálhatók az írásaiban. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Isten kinyilatkoztatta magát a természetben, de ennél világosabb kinyilatkoztatás az ő szava. Kívánatosabbak ezek az aranynál, sőt a színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Milyen édessé válik Isten szava számunkra? Szolgálat is figyelmeztetik. Ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom.